Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, barátainkat, testvéreimet. Kívánom azt, hogy mindannyian örömben, áldásban részesüljünk ez alkalommal is. Már a korábbi alkalmakon is kerestük az igéből, a jelenések könyvéből a hármas angyal üzenetnek a megszólító üzenetét, amelyben Isten arra szólít fel bennünket, hogy féljétek az Istent és nékeljetek dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. A harmadik angyal azonban egészen másfajta üzenetet mond, és ebből a harmadik angyal üzenetéből egyetlen gondolatot szeretnék kiragadni, a jelenések könyve 14. fejezetének 12. versében azt mondja a Szentírás, itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét. Az angyal üzenetének hirdetése által a harmadik angyal olyan embereket fog egybegyűjteni Jézus Krisztus dicsőséges visszajövetelére, akikről azt mondja itt a Szentírás, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. A Szentírás elég határozott üzenetben hirdeti meg azt, hogy mindnyájunknak meg kell jelenni majd egyszer Krisztus ítélő széke előtt, hogy megjutalmaztassunk aszerint, amint a testben cselekedtünk, jót vagy gonoszt. A jelenések könyvében megjelenő angyali üzenet is ezért szólít fel bennünket arra, hogy féljétek az Istent és ne kelljatok dicsőséget, mert meg kell állnunk majd az Isten ítélő széke előtt. Jakab apostol írásából viszont azt ismerhetjük meg, hogy ebben az ítéletben az örök erkölcsi törvény pontjai alapján leszünk megítélve. Jakab azt mondja, úgy szóljatok és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság tökéletes törvénye fog megítélni. Ebben az ítéletben semmit sem tudunk elrejteni Isten elől. Isten mindent nyilvánosságra hoz. A titkos dolgokat, a rejtett dolgokat, mi mindannyian, azt mondja Pál, mesztelenek és leplezetlenek vagyunk ő előtte. Már az Édenben is próbálkozott az ember azzal, hogy próbálja elrejteni az Isten elől az ő igazi állapotát, és egymás előtt már ez meg is oldódott, hiszen Ádám és Éva már egymás előtt nem érezte mesztelennek magát, de amikor Isten hűvös alkonyatkor megjelent, akkor mégis újra mezítelennek érezték magukat. Mert a bűn okozta állapotunk az a lélek mesztelenségét is okozza. És ezt nem tudjuk elrejteni az Isten elől. Amikor az ő színe elé kerülünk, akkor újra érezzük a bűnnel terhelt állapotunkat. Éppen ezért mondja a Prédikátor könyve, hogy Isten minden cselekedetet ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. Az elítéltetésünkhöz elég az is, ha a törvénynek csak egyetlen pontja ellen vétkezünk. Szintén Jakab apostol fogalmazza meg, hogy aki vét egy ellen, az Isten úgy tekinti, mintha az egésznek megrontásában vétkes volna, mert ebben az esetben tulajdonképpen a szeretet alapelve ellen vétkezik. És teljesen mindegy, hogy a szeretet egyetlen ponton csúszik ki a mi életünkben, akkor az annak a bizonyítéka, hogy nincs bennünk szeretet. És ezért tekinti úgy az Isten, mintha az egész törvényt megrontottuk volna, hiszen a törvény a szeretetről beszél. Jézus egyetlen nagy pontba foglalja össze, hiszen a törvény az ő jellemének a másolata, Isten pedig a szeretet, ezért a törvény csak a szeretetről beszél. Isten tudja azt is, hogy a bűn hatalma miatt a cselekedeteink önmagukban viszont nem mindig tudják hűen kifejezni az igazi lényünket. Ezért ő nem csupán a külső cselekedetek alapján ítél meg bennünket, hiszen ez félrevezető volna. Hány ember tudja a másikat becsapni a cselekedetével? Azt a látszatot kelti, mintha ő más lenne. Felvesz bizonyos magatartásformát, viselkedési formát. Adott helyzetben úgy ügyel a cselekedeteire, hogy a másik ne érezze, hogy mi van a szívében. Mi egymás elől el tudjuk rejteni a szívünk igazi állapotát. De az Isten nem. Éppen ezért az Úr nem azt nézi, amit mi emberek, hanem az Isten a szívet vizsgálja. A szív állapotát. És a szív állapota alapján ítél meg bennünket.
Jézus a hegyi beszédében mondta el ezt nagyon summásan, amikor a törvényről úgy beszélt, hogy régen megíratott, hogy például ne paráználkodj, de Jézus azt mondja, én viszont azt mondom nektek, hogyha valaki azzal a gonosz kívánsággal tekint a másikra, már vétkezett azzal a szívében. Nem csinált semmit, mert lehet, hogy nem volt rá lehetősége. De a szívében végrehajtotta, a szívében azonosult vele, és az Isten a szívünknek ezt az állapotát veszi figyelembe. Mindezeknek a hátterén, ha a törvényt, az Isten erkölcsi törvényét a maga mélységében tanulmányozzuk, és belemélyedünk abba, hogy Isten mit is tud megítélni, hányféle területen tudja tetten érni a mi szándékainkat, az indítékainkat, a vágyainkat, akkor tele lesz a szívünk egyfajta szorongással, egyfajta félelem az Isten ítéletétől. Hogyan állhatok meg, ha Isten ilyen sokoldalúan ítéli meg, és ilyen mélyen vizsgálja az életünket, hiszen Pál apostol még azt is mondja, hogy az Isten törvénye az elhat a szívnek, a léleknek, az ízeknek megoszlásáig, megítéli a mi gondolatainkat, még a szívnek indulatait is. Mindezeknek az ismeretében és a saját állapotunk igazi ismeretében azt mondhatjuk el, hát reménykedhet egyáltalán valaki abba, hogy megállhat az Isten előtt? Fel tudnánk emelni a kezünket, hogy én bátran odaállok az Isten elé a megítéltetésben? Úgy gondolom, hogy mindannyiunk alól kicsúszik a talaj. Valahol elbizonytalanodunk. Hát akkor egyáltalán érdemes küszködni, erőfeszítéseket tenni azért, hogy megtartsuk a törvényt? Egy ilyen bevezetés után hadd beszéljek a Szentírásnak egy másik üzenetéről, ami látszólag ennek pontosan az ellenkezőjét mondja. Szeretném erre a szóra helyezni a hangsúlyt, hogy látszólag. Pál apostol az Efézusiakhoz írott levél második fejezetében, a 8. és a 9. verseiben azt mondja, kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, ez Isten ajándéka, nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. Ebből azt tűnik ki, hogy tulajdonképpen a cselekedeteink nem is minősülnek érdemszerzőnek az Isten ítéletében. Mintha azt mondaná az apostol, hogy egyáltalán nem is kell ügyelni arra, hogy milyenek a cselekedeteink, hiszen nem cselekedetekből leszünk megítélve. Kegyelemből, ajándékként adja Isten az örök életet. Pál apostol, ő a személyes hitvallásában is azt fogalmazta meg, hogy amikor majd az Isten megítéltetésére kerül a sor, amikor neki személyesen majd meg kell állni az Isten ítélő széke előtt, akkor találtassam úgy, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből. Amivel azt mondja az apostol, hogy én úgy szeretnék megállni az Isten ítélő széke előtt, hogy az Isten ne az én cselekedeteimet vegye elő. Ne a saját igazságom alapján legyek megítélve. De akkor most mindezek hátterén mi az igazság? Megítéli Isten a cselekedeteinket, vagy nem? Jelentőségük van a cselekedeteinknek az ítéletben, vagy nem? Egyáltalán mit ítél meg az Isten? Miért kell nekünk megállni az Isten ítélő szék előtt? Van valamilyen kapcsolat az üdvösségünk és a törvény szerinti cselekedeteink között? No, ezekre próbáljuk keresni a választ az ige alapján. Pál a Rómaiakhoz írott levél 8. fejezet első versében azt mondja, nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Azonban itt azonnal fölvetődik két kérdés. Miért nincs kárhoztatásuk azoknak, akik Jézusban vannak? Mit jelent az a megítéltetésünk vonatkozásában, hogy én Jézus Krisztusban vagyok? Jézus Krisztusban lenni azt jelenti, hogy helyet cseréltem Jézussal. Ő meghalt helyettem, értem, a Golgotán. Az én összes bűnöm, amit elkövettem, az Jézusban lett megbüntetve. A bűn elvette a méltó büntetését. Jézus Háló Sándor helyett meghalt. És az ő büntelen életét pedig nekem tulajdonítja, és amikor én Isten előtt állok, akkor tulajdonképpen most én vagyok az Isten fia, ahogy Jézus volt Háló Sándor ott a Golgota keresztjén. Ő mindannyiunk helyett meghalt, átvállalta tőlünk az általunk elkövetett bűnöknek a büntetését. és az ő büntelen életét pedig nekünk tulajdonítja. Na ezt jelenti Jézus Krisztusban lenni, vele helyet cserélni. Ezért úgy mehetünk az ítéletre, mintha mi éltük volna azt a tökéletes büntelen életet, amit Jézus élt. Jézussal helyet cserélve már szinte nem is kell félnünk az ítélettől. János apostol ki is mondja ezt, bizodalmunk lehet az ítélet napjához. Isten annyira komolyan gondolta ezt, hogy Jézus valóban meghalt a Golgotán a mi bűneinkért. És most nekünk annyira komolyan kell gondolni azt, hogy Jézus pedig nekünk tulajdonítja az ő büntelen életét, ahogy Jézus gondolta ezt annak idején. Isten nem játszik az ígéretével. Amit ő kimond, amit ő megígér, ő azt komolyan gondolja. Zakariás könyvében találunk egy leírást arról, hogy miként történik a mi megítéltetésünknek az eseménye. Szeretném ezt a szakaszt felolvasni az igéből, Zakariás könyve 3. fejezetének az első 4 verséből. Azután megmutatá nékem Józsuát, a főpapot, aki az Úr angyala előtt állt, és Sátánt, aki jobb keze felől volt, hogy vádolja őt. És mondá az Úr Sátánnak, dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán, dorgáljon meg az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet, avagy nem tűzből kikapott üszögéhez? Józsua pedig szennyes ruhába volt öltöztetve, és úgy állt az angyal előtt. És szólt és mondta az előtte állóknak az Úr angyala, vegyétek le róla a szennyes ruhákat, és mondta neki, lásd, levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged. Ebben az ítéletben ott van mindenek előtt az Úr angyala, aki nem más, mint Jézus Krisztus, ami közben járunk, ami főpapunk, aki mindig kész védelmébe venni a bűnbánó bűnösöket. Másrészt ott van Józsua és a barátai. Ha a fejezetet még tovább olvassuk, akkor azt látjuk, azt mondja Zakariás, hogy ezek jelképes férfiak. Vagyis Józsua és a barátai bennünket jelképeznek. Azokat az embereket, akiknek egyszer majd meg kell állni az Isten ítélő szék előtt. Ugyanebben az ítéletben viszont ott van az elmaradhatatlan társunk, aki állandóan vádol bennünket, aki rámutat a mi bűneinkre, és ez pedig a mi nagy ellenségünk, Sátán. Ebben az ítéletben még ott vannak szolgáló lények is, akik az Úr angyalának a parancsait várják, hogy végrehajtsák azokat a maga idejében. Azzal kezdődik ez a történet, hogy Sátán vádolja Józsuát az Úr előtt. Nem tudom, figyelték-e, hogy Józsua mivel védekezik? Mit mond a mentségére? Nem találunk ilyet. Hallgat. Semmit nem tud mondani a mentségére. Mert Sátán vágyaival szemben nem lehet védekezni. Sátán nem rágalmaz, valóságot mond. Azokat a bűnöket említi vádként, amit mi valóban elkövettünk. És Józsua is ezért áll hallgatagon, mert minden igaz, amivel Sátán vádolja őt. Ha mi meg kell álljunk az Isten ítélő széke előtt, és a mi saját cselekedeteinkben kell megállni, akkor mi is úgy állnánk ott, hogy megnémulnánk. Nem tudnánk védekezni, mert minden, amit ellenünk mondanak, az igaz. Mi elkövettük ezeket a bűnöket. És az Isten törvénye megítél bennünket. Ahogy a bűn megfertőzi és beszennyezi a jellemünket, úgy jelképezi Józsua szennyes ruhája a bűnnel szennyezett lelkünket. Ézsaiás próféta könyvében találjuk ennek a magyarázatát egyrészt, amikor Ézsaiás a 64. fejezet 5. versében azt mondja, minden mi igazságunk olyan, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. De ha itt maradunk Zakariás próféta könyvénél, akkor is azt látjuk, hogy miután levették Józsuáról a szennyes ruhát, az Úr angyal azt mondja, lásd, levettem rólad a te álnokságodat. Vagyis maga az Isten a szennyes ruhát, amiben Józsua van öltöztetve, az ő bűnös jellemével, a bűnös természetével, az álnokságával azonosítja. No, mindezek után a vádakkal szemben tehetetlen bűnös egyszer csak azt hallja, hogy az Úrnak angyala a parancsok sorozatát adja ki. első parancsával a vádolót hallgattatja el. Valószínűleg azáltal, hogy nyilvánosságra hozza azt a körülményt, hogy mindazokért a bűnökért, amit mi elkövetünk, igazából nem mi vagyunk a felelősek, hanem ő a szerző. Ő kísért meg bennünket, ő vesz rá bennünket. Már az Édenben is így kezdődött, hogy az ember áldozatává vált a bűnnek. Nem ő akarta elkövetni a bűnt. Nem ő benne született meg az, hogy én az Isten ellen lázadok, és szembefordulok vele, és a tiltott fáról fogok szakítani. Rá lett szedve, belett csapva, áldozata lett a bűnnek. És Isten azzal kezdi a mi mentésünket, hogy Sátánt szembesíti mindazzal, te voltál a szerzője mindezeknek. Te vetted rá ezeket a bűnösöket, mindezekre a cselekedetekre. Valószínűleg ez úgy történik, mint ahogy Jézus egyszer bemutatta az élete folyamán, amikor itt volt, mint egy 2000 évvel ezelőtt az emberek között. Oda vittek elé egy bűnös nőt, és azt mondták, hogy ez az asszony tetten kapatott. És Jézus nem mentegette ezt az asszonyt. Nem mondta azt, hogy ó, ez az asszony ártatlan, egyáltalán nem bűnös. Igaz volt a vád. Rajta kapták a bűnön. De Jézus azzal folytatja, hogy lehajol és elkezd írni a porba. És azok az emberek, akiknek Jézus azt mondta, hogy jó, ez az asszony a törvény szerint halálra méltó, de az vesse rá az első követ, aki köztetek nem bűnös. És mivel ezek az emberek úgy gondolkodtak, hogy ők törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlenek, ezért ők azonnal bátorságot vettek volna arra, hogy fogják a követ és dobják az asszonyra. Ezért Jézus lehajol és elkezd a porba írni. És ezek az emberek először kíváncsiságtól késztetve oda mennek, hogy vajon mit ír Jézus a földre. És legnagyobb megdöbbenésükre azt látják, hogy az ő titkos bűnüket jegyzi le Jézus oda a porba, akiről senki nem tudhat, csak ő. Jézus azonban tudott róla. És hogy le ne lepleződjenek, ezért gyorsan elsonfordálnak onnan, elmennek. Még csak véletlenül se legyen kimondva, hogy ők elkövették azt a bűnt. Aztán a másik is oda megy, az is felismer valamit Jézus írásából, hogy ez meg az én bűnöm. Ő is elmegy. És végül nem marad senki, csak az asszony. No, valahogy így történik az első közbelépése Jézusnak értünk, hogy megszégyeníti a vádolót. Leleplezi őt. Sátánt elhallgattatja. És miután Isten a vádolót elhallgattatja, a másik parancsával már elvégezteti a bűnösön azt, amit magától a bűnös soha nem tudna megtenni, azt mondja az úrangyala, vegyétek le róla a szennyes ruhát. Majd odafordul Józsuához, és azt mondja, lásd, levettem rólad az álnokságodat. Mi a bűnös természetünktől soha nem tudnánk megszabadulni teljesen. Mi erőfeszítéseket teszünk, a legkomolyabb hívő emberek is rajta kapják saját magukat, és a Szentlélek teszi ezt világossá előttük, hogy újra és újra elkövetnek olyan dolgokat, ami miatt bánkódnak, hogy miért kellett nekem ezt tenni, hogy tettem én ezt. Nem tudunk tökéletes életet élni. Mindannyian beleesünk valahol a törvénnyel való összeütközésbe. Csak egyedül Jézus az, aki le tudja venni a bűnös természetünket teljesen rólunk. Hogy úgy állhassunk meg az ítéletben, mintha egyáltalán semmi bűn nem lenne rajtunk. Ha viszont a szennyes ruha, ami bűnnel fertőzött életünket jelképezi, akkor ebből következik, hogy az a másik ruha, amiről azt mondja az úrangyala, hogy ünnepi ruhába öltöztessétek fel, no, az pedig egy büntelen jellemet, egy büntelen életet jelképez. Erről a ruháról János apostol úgy beszél a Jelenések könyvében, mint ami a szentek igazságos cselekedete. Szeretném ezt is idézni a Jelenések könyve 19. fejezetéből, és ott a 8. versben a következőket olvashatjuk. És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szentek igazságos cselekedete. Itt ugyanarról a ruháról van szó, mint amiről Zakariás próféta beszél. Ott egy ünnepi ruhának van nevezve, itt meg egy fehér ragyogó gyolcs ruhának. A fehér, ragyogó gyolcs az egy teljesen tiszta ruha, amivel azt akarja jelképezni a Biblia, hogy ezen a ruhán a bűnnek a legkisebb foltja sem található meg. De vajon honnan szerzik a szentek ezt a ruhát? Itt a Biblia azt mondta a Jelenések könyvében, hogy ez a szentek igazságos cselekedete. Létezik olyan szent ember, aki ennyire tiszta életet tud élni, hogy még egy folt sincs a ruháján, a jellemén? Nem. Éppen ezért nagyon pontosan kell figyelni arra, hogy mit is mond ez a Biblia vers. Azzal kezdődik, hogy adatik azoknak, hogy felöltözzenek ebbe a ruhába. Vagyis nem az övéké ez a ruha. Ezt ők úgy kapják. Jézus egy alkalommal egy példázatot mond el, a királyi mennyegzőről szóló példázatot, és ott mondja azt, hogy minden meghívott vendég a ház urától egy ünnepi ruhát kap a mennyegzőhöz. Egy fehér ruhát. És aki nem rendelkezik ezzel a ruhával, azt a vendéget kiutasítják a mennyegzőről. És ezzel ugyanazt mondja el Jézus, mint amiről most beszélünk, hogy ő meg akar ajándékozni bennünket az ő személyes életének a tiszta jellemével. Amikor mi helyet cserélünk Jézussal, akkor nem csak az történik, hogy Jézus meghalt helyettem a Golgotán, hanem az is történik, hogy ő az ő büntelen életét nekem tulajdonítja. De ő úgy tulajdonítja ezt nekem, mintha én éltem volna, mintha én cselekedtem volna mindazt a tiszta, szent életet, amit Jézus élt. Isten teljesen nekünk tulajdonítja, azonosít bennünket a Jézus által elkövetett élettel. Ezért mondja a Szentírás, hogy bár adatik nekik, de utána azt mondja, hogy ez a szentek igazságos cselekedete. Mert Isten azonosítja őket a Jézus által elkövetett élettel. Jézus minden bűnbánó bűnöst szeretne felöltöztetni az igazságának fehér ruhájába, büntelen életébe két ok miatt is. Azért, hogy Sátán ne vádolhasson bennünket többé a múltban elkövetett bűneinkért. Másrészt pedig azért is, hogy mi bizakodva és reménységgel gondolhassunk arra a pillanatra, amikor majd meg kell állni az Isten ítélő szék előtt. Hiszen Isten egy boldog életre szeretne elhívni bennünket. Márpedig, ha én azzal a félelemmel meg aggodalommal gondolok előre az Istennel való találkozásra és az általa való megítéltetésemre, hát mi történik, hiszen én nem bírok tökéletes életet élni, hogy állhatok meg az Isten ítélő szék előtt? Akkor én félek az Istennel való találkozástól. Tele lesz a szívem egyfajta szorongással. Ez semmiféle boldogságot nem ad. Isten szeretne megszabadítani bennünket ettől a félelemtől, ettől a szorongástól. Szeretne megajándékozni azzal a bizakodással, hogy mi reménységgel tekintsünk előre a vele való találkozásra. Éppen ezért felvetődik az a kérdés, hogy tulajdonképpen mit is vizsgál Isten ebben az ítéletben? Már az előzőekből is kitűnt, hogy Isten nem a bűnös cselekedeteinket fogja megítélni és elővenni a vizsgáló ítéletben, hiszen Józsua példája is arról beszél, hogy Isten nem foglalkozott Józsua szennyes múltjával és életével, nem Isten volt az, aki ezt próbálta előszedni, hanem éppen Sátán, a mi ellenségünk. Isten azzal kezdte a dolgokat ebben az ítéletben, hogy levette Józsuáról a szennyes ruhákat, és Sátán hivatkozási alapját megszüntette, megnémította a vádolót. Nem volt egyszerűen mire hivatkozni. Nem tudott többé egyetlen bűnre se rámutatni Józsua életében, hiszen ő most már nem a saját igazságában és bűnösségében állt az Isten előtt, hanem egy ünnepi ruhába, amit az Isten angyalától kapott, amibe fel lett töltöztetve, vagyis Jézus Krisztus büntelen életébe. Jézusról sokszor szoktuk azt mondani, hogy ő a mi védőnk, az ügyvédünk, a közben járunk. Azonban nagyon sok keresztény gondolatában rosszul csapódik le ennek a lényege. Jézus nem az Atya Isten előtt kell, hogy védjen bennünket, meg közben járjon értünk. Sátánnal szemben kell, a vádolóval szemben kell megvédjen bennünket. És ezt értjük meg tulajdonképpen a Zakariás által lejegyzett történetből is. Azonban szeretnék egy olyan Biblia versre is hivatkozni, amit úgy is szoktak emlegetni, hogy a Biblia központi üzeneteit foglalja magába. János evangélium a 3:16. versében található ez. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Kiről beszél ez a Biblia vers? Kinek a szeretetéről beszél? Az Atya Isten szeretetéről. Úgy szerette Isten, úgy szerette az Atya a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Beleegyezett abba, hogy Jézus Krisztus, az ő isteni társa, meghaljon helyettünk, bűnös emberek helyett. Rendkívüli nagy áldozatot, lemondást, önmegtagadást igényelt az Atya részéről is ez a cselekedet. János apostol azt írja le nekünk, hogy azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világon. Ha szeretet van közöttünk, mármint Krisztus és mi közöttünk, akkor semmitől sem kell félni. Akkor bizalommal tekinthetünk előre az ítélet napjára, mert ebben az esetben Jézus kész helyet cserélni velünk, ez a csere pedig azt jelenti, hogy amint ő van, úgy vagyunk mi is. Ő tökéleteset, életet élt, és ő ezt nekünk adja, és most mi is úgy vagyunk, ahogy ő volt, tökéletesek. Jézus Krisztusban tökéletes, bűntelen emberekként állhatunk az Isten ítélő széke előtt. Amikor Pál apostol a saját megítéltetéséről beszél, akkor éppen ezért mondja azt, ó Uram, amikor majd elérkezik ez a pillanat, hogy nekem, Pálnak meg kell állni a te ítélő széked előtt, akkor találtassam úgy, mint akinek nincsen saját igazságom. Uram, ne az én igazságom alapján döntsd el felőlem, hogy méltó vagyok-e az üdvösségre, vagy nem. Találtassam úgy, mint akinek van igazságom, Krisztusban való igazságom, Istentől való igazságom a hit alapján. Vagyis Pál hitt abban, hogy ő valóban helyet cserélt Jézussal. És az ő összes cselekedeteiről készült feljegyzés legyen félretéve akkor, amikor meg kell állni az Isten ítéletében. Ő Jézus Krisztusba öltözötten szeretne megállni. Ha én már Jézusban állhatok meg az Isten előtt, akkor köztem és az Atya között ott áll Jézus, és ő elfedez engem. Eltakarja az én régi bűnös életemet, és amikor az Atya rám néz, akkor csak Jézus bűntelen tiszta életét látja. Elfedezi teljesen az én régi életemet. És Pál apostol ezért könyörgött, Uram, ha eljön az én időm, akkor találtassam úgy, mint akinek nincsen semmilyen igazságom. Én nem akarok semmilyen érdemre hivatkozni. Pedig Pál olyan ember volt, aki emberi oldaláról nézve bizalommal tekinthetett volna előre az Isten ítélő széke előtt. A Filippi beliekhez írott levélben nagyon érdekesen írja le az apostol a 3:4. Ha bárki mer testben bizakodni, én sokkal inkább. És utána elkezdi indokolni, törvénybeli igazság tekintetében farizeus vagyok, buzgóság tekintetében pedig az egyházat üldöző. Törvénybeli igazság tekintetében pedig fedhetetlen. Szinte úgy gondolkodott Pál, a korabeli Pál, hogy nincs olyan ember, aki rá tudna mutatni az életembe valamire, hogy én nem élek összhangba az Isten törvényével. Fedhetetlen vagyok. Csak hogy ez a Pál találkozott Jézussal a damaszkuszi úton. És ez a találkozás egy lényeges változást hozott az életében. Egy olyan forduló pontot jelentett Pál életében, amitől teljesen megváltozott benne és körülötte minden. Ennek a találkozásnak a következményeként az apostol leltárt csinált a saját életében, aminek eredményeként már teljesen más szemmel látta önmagát és az Istent is. Önvizsgálatának eredményeként megváltozott az értékítélete. És azt mondja Pál a Filippi beliekhez írott levélben, amelyek nekem egykor nyereségek voltak, azokat Krisztusért kárnak és szemétnek ítélem. Sőt, most is kárnak és szemétnek ítélek mindent az én Uram, a Jézus Krisztus által, akiért mindent kárba veszni hagytam, szemétnek ítélek, hogy Krisztust megnyerjem. Vagyis Pál apostol életében felmagasztosult Krisztus. A testben való bizakodás helyébe a Jézus Krisztus ismeretének páratlan gazdagságát ismerte meg. Most már Krisztust tekintette élete egyetlen urának. Krisztusban olyan értéket, olyan gazdagságot kapott, amihez képest az eddigi értékesnek tekintett dolog kárnak és szemétnek minősült. Eddig ugyanis arra koncentrált, hogy a törvény szerinti cselekedete tökéletes legyen. Igyekezett minél jobban betartani, minél pontosabban a törvényt. Mindent megtett azért, hogy az élete összhangban kerüljön a törvénnyel. És addig, amíg Jézussal nem találkozott, addig úgy gondolta, hogy ó, hát ez sikerült. Én megtartottam a törvényt. Csak hogy Jézus rámutatott a lényegre, hogy éppen a lényeg hiányzik, a szeretet, a belső tartalom. És éppen ezért, amikor Jézussal találkozott, akkor rádöbbent maga Pál is, hogy a lényeg hiányzik az életéből. És az, amit pedig értéknek tekintett a saját életében, az teljesen elveszítette az értékét. Azt mondja az apostol, kárnak és szemétnek ítélem. Pál ezt ismerte fel, hogy a saját erőfeszítései nem érnek semmit, az csak szemétnek való. Nem a saját cselekedetével és az erőfeszítéseivel tudja kiérdemelni a mennyet és az örök életet. Egy ember bármilyen erőfeszítést tesz, akkor sem tudja megnyerni cselekedeteivel az örök életet. Ezért fogalmazza meg Pál az igében nagyon határozottan, nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. Kegyelemből tartattatok meg, hitáltal, és ez Istennek ajándéka. Az ajándék az ajándék, az egy ingyen dolog, azt szeretettel adják, és az Isten így adja nekünk ajándékba. Máshol meg is fogalmazza a Szentírás, hogy ingyen adja az örök életet az Isten. Nem kér érte semmit. Nagyon sokakat megtéveszt az a gondolat, hogy akkor nem is kell megtartanunk a törvényt. Ha Isten ingyen ajándékba adja az örök életet, akkor félretehetjük a törvényt, és most már nem kell foglalkoznunk vele. Ha erre azt válaszolhatjuk, ha érdemszerző cselekedetnek akarjuk tekinteni a cselekedeteinket, akkor valóban félre kell tenni a törvényt. Nem tudja senki úgy megtartani a törvényt, hogy az érdemszerző cselekedet legyen mellette az ítéletben. Senkinek nincsen olyan a tökéletes élete, hogy az Isten ítéletébe felmutathatná, hogy Uram, látod, én mennyire tökéletesen megtartottam a törvényt, tehát én méltó vagyok az örök életre? Nincs ilyen. Éppen ezért fogalmazza Pál apostol, kegyelemből tartattatok meg. Ezt csak hitáltal igényelhetjük. Ez Istennek ajándéka. Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjen, ne verje a mellét, ne büszkélkedjen, ne hivalkodjon, mert ilyen nem lehetséges. De akkor mi a jelentősége a törvénynek? A törvény megtartása az én szeretetemnek a kifejezője. Ha én tényleg elfogadtam Jézust személyes megváltómnak, ha én valóban befogadtam a szívembe őt, és beengedtem, ha megtapasztaltam az Istennek irántam való szeretetét, akkor az meg kell, hogy mozdítson bennem valami érzelmi hullámot. Amikor valakitől egy nagyon nagy értékű ajándékot kap valaki, akkor a szívében megrezdül valami. Akkor megpróbálja valamilyen módon viszonyozni azt. Nyilván, hogy nem tudja ugyanolyan értékként visszaadni egy másik ajándékkal, de a szeretetének a kifejezésével megpróbálja bizonyítani azt, hogy mennyire értékeli ezt az ajándékot. Isten olyan ajándékot adott, amit mi nem tudunk megvásárolni, nem tudunk visszafizetni. Semmilyen cselekedetet nem tudunk letenni annak fejében, hogy Istennek kompenzáljuk valahogy azt, amit nekünk adott. De ki tudom fejezni, hogy mennyire hálás vagyok ezért az ajándékért. Ki tudom fejezni azt, hogy mennyire örülök annak, hogy az Isten megajándékozott az örök élettel. Ki tudom fejezni a szeretetemet Jézusnak azért az áldozatáért, hogy ő kész volt helyettem odaadni az életét. Tele van a szívem iránta való szeretettel, hogy nem nekem kell meghalni. Jézus áldozata lehetővé tette számomra, hogy örök életem legyen. Hogy én átmenjek a halálból az életbe, és ne kelljen szembesülni a bűnömnek a büntetésével. Azért, hogy ezt a szeretetemet kifejezzem, ezért azt keresem, hogy Uram, mivel fejezhetném ki? Milyen módon juttathatnám kifejezésre, hogy én szeretlek téged, és hálás vagyok azért, amit értem tettél. Hálás vagyok azért a legnagyobb ajándékért, amit Jézusban nyertem. És akkor az Isten elém állítja az ő törvényét, és azt mondja, ezzel mutathatod ki. Ha te igazán szeretsz engem, akkor ne legyenek idegen isteneid én előttem. Akkor ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, ne azokon keresztül akarj engem tisztelni és imádni. Akkor az én nevemet neved hiába a te szádra, emlékezzél meg arról, hogy én a te teremtő Istened vagyok. Legyen szent előtted az én nevem. Ezzel fejezd ki a te szeretetedet. Akkor különítsd el a te életedben azt a napot, amit én a veled való kapcsolatra különítettem el. Hogy az az áldás, amit én akarok adni, az a tied lehessen. Mindezekkel tudjuk kifejezni az Isten iránti szeretetünket. A törvény megtartása tehát soha nem érdemszerző cselekedet, hanem csak a szeretetünknek a kifejezője. Nem mindig tökéletesen tudjuk kifejezni a mi cselekedeteinket. Hadd éljek egy példával. Amikor a gyermekeim még egész kicsik voltak, első-második osztályosok, mindig szerettek rajzolni, mindig kellett adni az újabb és újabb lapokat nekik, és akkor mindenféle rajzokat, színes képeket készítettek, és odaírták olyan ákon-bákon betűvel, hogy szeretettel apunak meg anyunak, és akkor csillogó szemmel hozták oda, hogy ők milyen szép ajándékot készítettek nekünk. Mit gondoltok, hogy ha mi most egy tárlatot csinálnánk ezekből a képekből, és árverésre bocsátanám, hogy ki mit ad érte, vajon kapnék érte valamit is? Nem igen kapnék érte semmit. Mert másoknak nem ér semmit. De nekünk igen. Nekem és a feleségemnek. Mert a gyermekünknek a őszinte, tiszta szeretete ölt testet ezekben a képekben. Ők akkor csak ilyen módon tudták kifejezni a szeretetüket. De azt tiszta szívből hozták. Az Isten így tekint a mi ákom-bákom cselekedeteinkre, a mi botladozó életünkre. Nem tudjuk tökéletesen kifejezni a bűn világában élve az Isten iránti szeretetünket. De amilyen mértékben ki tudjuk, azt tegyük, azt fogalmazzuk meg, azt öltsük cselekedetekbe. Próbáljuk az Isten törvényét megtartani úgy, ahogy bírjuk. És akkor Isten úgy tekint ezekre a botladozó cselekedeteinkre, mintha azok tökéletes cselekedetek lennének. Mert a szeretetem jut kifejezésre. Isten tehát nem érdemszerzőnek tekinti a cselekedeteket, ezek nem bírnak értékkel önmagukban, de az Isten számára igen. Mert az iránta érzett szeretetünket fejezzük ki. Számomra Mikeás könyvében van a Szentírás legszebb verse. A 7. rész 18. versében az található, kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, elengedi öröksége maradékának vétkét, nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Különösen ez az utolsó gondolat. Isten nem egyszerűen megszánt bennünket, mert mi olyan szánalomra méltók vagyunk, ő gyönyörködik abban, ha irgalmasságot gyakorolhat felénk. Neki az jelent örömet, ha megbocsáthat, ha kegyelmet adhat, ha felemelhet bennünket onnan, ahol vagyunk. Neki az jelentett örömet, hogy meghalhatott helyettem, hogy nekem életet biztosítson. Ő úgy szeret bennünket, hogy inkább helyet cserél velünk. Csak hogy ne nekünk kelljen meghalni, hanem mi éljünk. Tehát Jézus a legmagasabb szintű szeretetét juttatta kifejezésre. És ezzel biztosította nekünk azt, hogy amikor majd meg kell állnunk az Isten ítélő széke előtt, akkor nem a saját cselekedeteimben kell megállni. Isten leveszi rólam az én álnokságomat. Ünnepi ruhába öltöztet fel. Hogy amikor az Isten ítélő széke előtt állok, akkor én Jézus büntelen életébe állhatok meg előtte. Jézus igazságába öltözötten kihúzhatjuk magunkat az ítéletben. Bizakodással tekinthetünk előre. A leghalványabb félelem se kell legyen a szívünkben, hiszen Jézus életében egyetlen folt sincsen. Ő teljesen tiszta, büntelen, ártatlan életet élt, és ő ezt tulajdonítja nekünk. És én ebben az életben állhatok meg az ítéletben. Amikor tehát Isten minden cselekedetet ítéletre előhoz, ahogy a Szentírásban olvassuk, akkor amikor az én nevemre kerül a sor, akkor nem Háló Sándor által elkövetett cselekedeteket fogja elővenni, hanem a nekem tulajdonított cselekedeteket. Jézus büntelen életének a feljegyzéseit fogják az én nevem mellett megítélni. Ezért tekinthetek előre bizakodással. Ezért ez a legmélységesebb evangélium a Bibliában. Jézussal helyet cserélni. Találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom. Le lett véve rólam. Egy másik igazságba lettem felöltöztetve. Jézus Krisztus igazságába. És ebben az igazságban én teljesen büntelen lényként állhatok az ítéletben. Ez a reménység evangéliuma. És ezért, amikor a törvénnyel szembesülve azt érezzük, hogy millió ponton hibát talál még bennünk, millió ponton megítél bennünket, akkor nem szorongással és félelem kell, hogy eltöltsön bennünket, hanem azt mondjuk az Istennek, hogy Uram, tudom, hogy én még csetlőbotló ember vagyok, de nagyon szeretlek téged. És szeretném a szeretetemet kifejezni, most így tudom, de igyekszem azon, hogy mindig tökéletesebb legyen ez. Ahogy a gyermekeim is most már szégyelnék azt, hogyha ők csak olyan módon tudnák kifejezni a szeretetüket, mint amikor még ilyen kicsik voltak. Most már nem vállalnák azt a fajta mértéket, mert felnőttek, már tökéletesebben tudják kifejezni a szeretetüket. Így kell az Isten gyermekeinek is nőni, fejlődni, tökéletesedni. Mindig tisztában és teljesebben tudjuk kifejezni a szeretetünket. Ez az, amit a Jóisten vár tőlünk. És segítsen az Úr, hogy ez így legyen a mi életünkben. Ez a reménység tudja betölteni a mi szívünket. Így tekintsünk bizalommal előre az ítélet napjára. Semmiféle félelem ne legyen bennünk. János apostol azt mondja, azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához. És a szeretetben nincs félelem. A szeretet kiűz minden félelmet. Ha Jézussal összeköttetésben vagyunk, akkor a szeretet tölti be a mi szívünket. És ez az, ami bizakodással segít nekünk előre tekinteni. Kívánom azt, hogy mindannyiunk életébe ez a fajta reménység és bizakodás legyen ott.